Kedves hallgatóim, a 8. Pius halálát követően 1830 utolsó napján összeülő konklávé idején forradalmi zavargások hozták lázba egész Itáliát, ez a nyugtalanság pedig erősen rányomta bélyegét a bíborosi kollégium hangulatára is. A választó kardinálisok ismét két pártra szakadtak. Az egyik oldalon a haladás, a világ felé való nyitás, modernizáció hívei álltak, a másikon a konzervatívok, buzgók, a restauráció és a változatlanság szorgalmazói. A megosztottság miatt 50 napba telt, mire 1831. február elején a bigott konzervatív tábornak sikerült a maga jelöltjét megválasztania, aki a 16. Gergely nevet választotta. Az új pápa eredeti nevén a Bartolomeo Alberto Capellari Bellunóban született 1765-ben, nemesi családban. Fiatalon a Mauro szerzetesi nevet választva Camalduli szerzetes lett, a Velence melletti Murano kolostorában itt tett örök fogadalmat, és itt szentelték pappá. A következő években a teológia mellett filozófiát és természettudományokat tanult, 1795-ben pedig a rendi generális asszisztenseként került Rómába. Itt ő rendi feladatai mellett tudományos munkát is végzett, amelynek eredménye 6. Pius pápa francia fogsága idején 1799-ben megjelent a Szentszék és az Egyház győzelme az újítók felett, akiket saját fegyvereikkel győzött le és szorított vissza címet viselő apologetikus műve. Ez a szerző végletesen konzervatív szemléletéről, a modernség minden formájának elutasításáról tanúskodó írás, támadta a jansenizmust, gallikanizmust, febronianizmust, egyben pedig szenvedélyesen a pápák tévedhetetlensége és világi főhatalma mellett érvelt. A mű megjelenése után röviddel Capellari atyának, aki ekkor már a római San Gregorio in Celio kolostor apátja és a Camalduli közösség ügyvivője volt a kúriánál, el kellett hagynia a franciák által megszállt örökvárost. A következő másfél évtizedben Milánóban és Padovában tanított teológiát, és csak 1814-ben tért vissza 7. Pius hívására Rómába. A következő időszakban, mint a Camalduli közösség általános vikáriusa, több kongregáció konzultora és pápai bizottság tagja dolgozott. Érdemeit elismerve, merev konzervativizmusát honorálva, 1826-ban 12. Leó bíborossá kreálta, és prefektusként a Propaganda Fide kongregáció élére állította. A bíborosok döntése innen emelte Péter székébe, a beiktatás előtti napokban azonban még püspökké szentelésére is sort kellett keríteni, hiszen ebben a korban az anyaszentegyház bíborosai, különösen a szerzetesek, még nem voltak feltétlenül felszentelt püspökök. Trónra lépése idején az európai közhangulat a felvilágosodás szelleméből táplálkozó liberális, republikánus egyházellenes szelleméség által áthatott volt, amely ellen 16. Gergely Ádász küzdelmet hirdetett. A kialakult helyzetet túlságosan is feketén-fehéren látva, a modern kort a maga eszméivel, politikai, társadalmi törekvéseivel együtt veszedelmesnek, a hit ellenségének ítélté, mely ellen az egyháznak az élet minden területén fel kell lépnie. Első a püspökökhöz intézett üzeneteiben világossá tette a modern, istentelen eszmék elleni határozott fellépést, a Szentszék az egyház jogainak oltalmazását várja tőlük, és azt, hogy őt idézzem, féltve őrizzék a hit szent letéteményén az istentelen pokoli összevesküvés közepette. Ám nem pusztán az egyház oltalmazását szabta feladatul, hanem annak a hagyományos társadalmi rendnek oltalmazását is, amelyet a polgári forradalmak által támadott késő abszolútisztikus monarchiák testesítettek meg, szentesítve ezzel azt az állapotot, melyet kortárs bírálói a trón és oltár szövetségének neveztek. Különösen két ponton látta fontosnak az egyház fellépését a régi rend és az egyház jogainak oltalmazása érdekében. Ezek közül az első a sajtó liberális hegemóniájának megfékezése, a második a francia forradalommal rohamosan terjedő, az ipari forradalom idején tömegessé váló vallási közömbösség, hitközöny elleni harc volt. Figyelmét ugyanakkor elkerülte, hogy a külső támadások egyik oka éppen az egyház belső gyengesége, korszerűtlensége. Ez egyben azt is jelentette, hogy minden változás lehetőségét elvetette magában az egyházban, úgy ítélve, hogy az állandó és tökéletes, benne megújulásra, átértékelésre szükség nincsen. Ami a politikai eseményeket illeti, azok szinte trónra lépése pillanatától nagy kihívás elé állították a Szentatyát. Megválasztása másnapján forradalmi megmozdulások robbantak ki a pápai állam több tartományában, így Emilia, Románia, Marsé és Umbria városaiban. Az endülők republikánus, demokratikus elveket hangoztatva, az olasz nemzeti egység gondolatát felkarolva, elnyomónak, önkényesnek, a lelki hatalommal összeférhetetlennek nevezték a pápai világi uralmat, polgári jogállamiságot, parlamentarizmust követeltek. 16. Gergely számára egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a lázadás nem pusztán politikai hatalmának veszélyeztetése, hanem az isteni rend sérelme is, amelyet minden eszközzel el kell folytani. Ám a cél elérése érdekében megfelelő fegyveres erő nem állt a Szentatya rendelkezésére. Így nem volt más megoldás, mint Ausztriához fordulni katonai segítségért. A császár és Metternich kancellár készségesen küldött csapatokat, amelyek a forradalmi megmozdulásokat leverték, a felelősséget kivégezték, bebörtönözték, emigrációba kényszerítették. Ugyanakkor az osztrák intervenció nemzetközi diplomáciai bonyodalmakkal járt, hiszen a nagyhatalmak, főleg Franciaország élénken ellenezte Ausztria-Itália jelenlétének befolyásának növekedését. Az európai udvarok követei, sőt Metternich és saját bíborosai egy része is azt követelte a pápától, hogy az elnyomó rendőrállami intézkedések mellett vezessen be reformokat az elégedetlenség leszerelésére. Ezt vonakodva bár, de 16. Gergely még 1831 folyamán megígérte, ám az elrendelt látszatintézkedések nem bizonyultak elegendőnek a kedélyek lecsillapítására. Újabb zavargások törtek ki, melyek megfékezése ürügyén az osztrák csapatok tartós megszállásra rendezkedtek be Bolognában és környékén, az ügybe ugyancsak beavatkozó franciák pedig Anconát szállták meg. Ezt követően a pápa menesztette az Ausztria bizalmát elveszítő államtitkárát, Bernetti bíborost, helyére pedig a század talán legbigottabb, legreakciósabb főpapját, Lambruschini bíborost vette maga mellé. Az új államtitkár a buta konzervativizmus jó példáját szolgált. Nem csupán a sajtó, a tudományos és egyesületi élet működését igyekezett lehetetlenné tenni. A republikánusok, a liberálisok, a Mazzini-féle Giovanni Italia mozgalom ellen lépett fel, de minden újdonságtól tartva még a vasút bevezetését is megtiltotta a pápai államban, amely áldatlan működése nyomán gazdasági és társadalmi értelemben Itália, de szinte egész Európa legelmaradottabb vidékévé vált. A folyamatos zavargásoknak azonban brutális rendőri eszközökkel sem sikerült gátat szabni. Lambruschininek csak azt sikerült elérnie, hogy 16. Gergely halálának idejére a pápai állam börtönei megteltek politikai foglyokkal. A nemzetközi politikában a pápa számára kedvezőbb, békésebb szelek fújdogáltak, hiszen az európai katolikus hatalmak politikája szinte egyöntetűen a Szent Szövetségi rendszerben megfogalmazott konzervatív, ellenforradalmi, restaurációs politikát követte. Ausztriával még uralkodása elején sikerült új konkordátumot kötnie, amely felszámolta a korábbi josephinizmus egyházkorlátozó intézkedéseit. Erősen elmarasztalta viszont a Szent Atya Belgiumnak az osztrák uralom alóli függetlenedését, mert az részben forradalmi felkelés révén ment végbe, részben pedig egy, a helyi katolikus hierarchia és közösség által is támogatott liberális színezetű alkotmányos monarchia kialakulásához vezetett. Spanyolország esetében, ahol a trón két várományosa között hatalmi harc és polgárháborús helyzet alakult ki, Róma kezdetben semleges álláspontot foglalt el, és csak akkor változtatott ezen, amikor az egyik fél a liberálisoknak kedvezve antiklerikális törvényeket fogadott el. A feszültség akkor enyhült, amikor véget ért a trónért folyó küzdelem, és második Izabella lett a királynő, aki a konzervatív katolikusokhoz húzott. 1845-ben sikerült is Madriddal konkordátumot kidolgozni, ám ezt egy új, a liberálisok szavára hallgató kormány ratifikálni már nem volt hajlandó. Nem alakult kedvezően a helyzet Portugáliában, ahol ugyancsak trónviszály robbant ki. Az egymással küzdő királyi testvérek küzdelmében Róma a későbbi vesztes mellé állt, akit száműzöttként a pápa be is fogadott az örökvárosba. Ennek az lett a következménye, hogy az új uralkodó számos testvéréhez hű püspököt önkényesen leváltott, helyükre újakat nevezett ki, országából kiűzte a jezsuitákat, végül pedig megszakította a diplomáciai kapcsolatot is a kúriával. A portugál politika és törvényhozás így liberális hatás alá került, a portugál egyház pedig évekre királyhű és pápahű egyházrészekre szakadt. Felhőtlenebből alakult a kapcsolat Franciaországgal, hiszen itt a kormányzat a Szent Atyával egyetértésben lépett fel a liberális eszmék terjesztése és az abból táplálkozó republikánus törekvések ellen. Nehezebb feladatnak bizonyult viszont Róma számára a lengyel ügy. 1831-ben általános felkelés robbant ki Lengyelországban a cári orosz uralom ellen, amely a hazafias mellett katolikus jelleget is öltött. 16. Gergely igen nehéz helyzetbe került, hiszen az egyik oldalon elítélte a felkelést mozgató forradalmi eszméket, ám másrészről felelősséget viselt a lengyel katolikusokért, a lengyel egyházért. Miközben az orosz seregek a felkelést brutálisan leverték, a cár ráadásul a maga igazolására azt a pápai állásfoglalást terjesztette, amely elítélte a forradalmi zendülést, táplálva azt a hitet, hogy a pápa a cárral ért egyet lengyel hittestvérei ellenében. Ráadásul a felkelés leverése módot adott az orosz hatalomnak a katolikus egyház jogainak megnyírbálására, és arra, hogy kísérletet tegyen a litván, fehér orosz és galíciai görög katolikusoknak az ortodox egyházba való visszakényszerítésére, visszatérítésére. Ilyen helyzetben végül a pápa nyilvánosan is szembefordult a cári politikával, majd pedig hosszú és nehéz tárgyalások indultak egy új, a lengyel helyzetet rendezni hivatott konkordátum kidolgozása érdekében. Ám ez a konkordátum 16. Gergely életében még nem készült el. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt félbe 16. Gergely korának tárgyalását, amit legközelebbi adásunkban folytatunk majd. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.